kiegészítem az utolsó két podcastomat egy pár gondolattal még. De legelőször persze, hogy ott kezdjük, ami ezen a héten foglalkoztatja a piacokat, és ez nem csak az Amerikai Központi Banknak, a Fednek a lépése, hanem a Svájci Nemzeti Banknak a lépése, a Bank of Englandnek a lépése. Tehát azt látjuk, hogy központi bankok világszerte kamatemelésekkel próbálják az inflációt megállítani, és pont itt a Bank of England az egy jó példa, mert az látható, hogy az amerikai Fedhez hasonlóan a Bank of England is a kamatokat emelte, és ennek ellenére az infláció Angliában nagyon erős.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Tehát a kérdés itt a kritikusok oldaláról jogosan tovább megvan, hogy sikerül-e a bankoknak valójában a kamatemeléssel az inflációt visszafogni, vagy az fog megtörténni, hogy az infláció, mivel más oldalról jött, ezért onnan az infláció hajtó ereje megszűnik, és akkor a központi bankárok azt tudják mondani, hogy mi az inflációt vissza tudtuk fogni. Tehát a kamat témája nagyon lényeges, és van olyan hallgató is, befektető is, aki felteszi a kérdést, hogy de nekem minek kell ezzel foglalkozni, én nagyon konzervatív befektető vagyok, tehát én nem vagyok a tőzsdén, portfóliómban nincsenek részvénypozíciók, hanem kötvények, tehát nekem a kamatok mindegyek. És ez az, amit ha belenézünk, akkor 2022-ben főleg nem a rövid távra konzervatívan befektető, hanem a hosszú távra konzervatívan befektető érzi azt, hogy mit jelent, ha a kamatok változnak. 2022-ben a kötvényportfólióknak az eredménye olyan rossz, mint hogyha historikusan visszamegyünk a múltba, egész 1949-ig vissza kell menjünk. És egész aktuálisan egy ügyfél portfóliójában, ahol pár hónappal ezelőtt itt az egyik bankkal zajlott egy vita, volt az ügyfélnek egy javaslat az asztalra letéve, és egy kötvény portfólióhoz az volt, vannak itt jelentése, hogy az év végéig, így ők arra számítanak, hogy a plusz 8% hozamat várhat az ügyfél, ez nagyságrendileg ilyen május körül, június körül volt. És én beszélgetésekben mondtam, hogy szeretném a logikát hallani, hogy mi az, ami miatt ezt meri állítani ez a bankár. Aztán az én oldalamról visszahúzottam a beszélgetésekből, és az ügyfél megvásárolta az ígéretet. És most egy pár nappal ezelőtt beszélgettünk, és dörzsölte a szemét, hogy ezt nem érti, hogy az hogy lehet, hogy azt, amit ott megvett, az most pillanatnyilag mínusz 16%-kal van a kimutatásban. És hát sajnos nem tudok segíteni ebbe, azt kell mondjam neki, hogy ez egyszerű matematika, ez nem vudú, hanem a logikája a kamatemelésnek, és az is, aki azt mondja, hogy oké, én akkor hosszú időre megtartom a kötvényt, és nem érdekel engem az, hogy a kamat változás miatt az árfolyamok csökkennek, ha már hosszú távra kiül egy befektető egy befektetés, mert az víz alá került, akkor véleményem szerint reál értéket, gazdasági értéket, value értéket, osztalékot érdemesebb kiülni, mint egy hitelígéretet, amelyik a kamatváltozások miatt víz alá került. Tehát ez az a téma, ami nem csak olyan befektetőket foglalkoztat, akik figyelik, hogy akkor a kamatok milyen konkurenciák a tőzsdének, és itt mit történik a részvényeknél, hanem főleg a konzervatív befektetők. Ugye az osztrák 100 éves kötvény az két évvel ezelőtt a kirakatba került, és a médiában volt, mert mikor ki lett bocsájtva, azután ugye a pandémia miatt is a kamatok nagyon erősen összeomlottak, csökkentek, és ezért ez a 100 éves államkötvénynek az árfolyama felemelkedett 100-ról szinte 200 fölé. Ez egy olyan kilengés, amit egy AAA, egy nyugat-európai top államkötvényben nem nagyon láttunk, ez ilyen, nem értékelek senki, de ilyen harmadik világból kibocsátott bizonytalan CCC kötvényeknél történhet meg ilyen nagy árfolyam kilengés. Ez most pillanatnyilag az a kötvény, mivel a kamatok nagyon emelkedtek, és 100 éves a futamideje, az aktuális árfolyamban valahol 40 körül kecmereg, ami azt jelenti, hogy a 100-tól nézve az aktuálisan olyan mínusz 60-65% kötvény, nem részvény. És tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor ebből érezzük azt, hogy tovább is a központi bankoknak a lépései miért annyira lényegesek. Hétvégén Olaszországban lehet egy következő csodalépés és egy jobboldali elcsúszás. És itt megint ez érinti persze, hogy az Európai Központi Bankot és egy nagyon, nagy, nagyon, nagyon nehéz helyzetbe hozza Christine Lagarde-ot, mert alapjában, ha megnézzük a nem kimondott kommunikáció vonalat, akkor az európai kamatok nem emelkedtek hamarabb és gyorsabban, mert ezzel főleg eladósodott országokat és az eurozónába levő perifériai országokat védeni lehetett tőkepiaci támadások oldaláról. Erről ugye beszéltünk, hogy a kockázati felárak, a kamatok az olasz államkötvényeknél már emelkedtek. Tehát pont ezért ez nem történt meg, és akkor most nyer ott esetleg egy politika azzal a szlogennel, hogy keményebben lépünk fel azokkal szembe, akik eddig nekünk segítettek. Persze ez, hogy nekünk segítettek, ezt nem mondják ki, hanem azt mondják egyszerűen, hogy akkor keményebben lépünk fel Európával szembe. Ami azt jelenti, hogy a TPI program, tehát az Európai Központi Banknak az a programja, ami azért volt kitalálva, hogy túl magas kamateltéréseket tudja kompenzálni az eurozónán belül, ez oda vezetne, hogy akár egy olyan politikának segítene az Európai Központi Bank, amelyik az európai közös érdekek ellen lép fel. Érdekes lesz ez a sztori, ez kívülről megnézve felteszi azt a kérdést, és ez hosszan lehetne filozofálni, hogy embereknek mennyire érdemes közösségből segíteni. Ja, de ebből most itt direkt itt le is vágom és kilépek, mert ez egy olyan téma, ami foglalkoztatni fog. Ezért is fontos, ennyi gondolat utoljára még, hogy a struktúrák jelezzék azt, hogy elég erősek, és megvan igenis az a logikai fellépés, hogy nem engedjük meg, hogy a struktúra saját maga ellen legyen kijátszódva, ami ugye egy pár oldalról már próbálva van, és ezért is fontos, hogy itt változzanak meg a forgatókönyvek, és néha legyenek sokkal keményebbek a fellépések, mint eddig, akár árat megfizettetni. Ha azt nézzük, és ez kiegészítés az elmúlt napi podcastokhoz, ahol azt néztük meg, hogy milyen szektorok vannak, ugye itt a nyersanyagok szektorairól beszéltünk, milyen szektorok vannak, amelyek a következő években erősödnek, és a portfóliónak egy része tud lenni, akkor egy olyan szektort látunk, és ez megint hozzamondom, ez megint nem felhívás, hogy valaki ezt feltétlen megvegye, hanem ez csak egy szektorra, nagy univerzumba, ami egy portfólióba helyet találhat, mint kiegészítő szatellit. Ez az egész IT, kibertechnológia, szoftver univerzum, ez nagyon erős része az életünknek, és akár az aktuális ukrán háborúban is látjuk, hogy mekkora szerepe van a modern technológiának, és aktuálisan ez erősebben inkább az ukrán oldalon jelenik meg. Egy ómódi technológiával szembe, ami inkább az orosz oldalon jelenik meg, ahol az az érzésünk, hogy így a második világháború után megállt az orosz hadseregnek a fejlesztése, és annak ellenére, hogy Oroszország a világpiacon a második legerősebb hadi beszállító, a saját technológiája nem a legmodernebb szinten van, hanem így valahol a múzeumból összeszedett eszközökkel próbálnak valamit csinálni, de az majd később jövünk a számokhoz, ami megint a tegnap előtti mítosz témához egy kicsi kiegészítő és tényeket ad amögé, amit mint mítosz lehet itt ott néha olvasni. De ha visszamegyünk az IT-szektorhoz, akkor ezt látjuk, hogy a kibertechnológia az nem csak békés időben, hanem akár háborúban is megjelenik sajnos az életünkbe, és a támadások nem csak ott történnek a fronton, hanem ez a privát körökben is megtörténik, tehát szinte már hozzászokunk ahhoz, hogyha csörög a telefon, akkor megnézni, hogy milyen szám csörög ki, és én személyesen olyan számot nem veszek fel, amelyiket név szerint nem ismerem, tehát akinek a száma nincsen rögzítve a gépembe, és ezért biztos vagyok, hogy kihív fel, nem veszem fel. Miért csinálom ezt? Hát mert a környezetben látom, hallom, hogy rengeteg olyan esemény van, amikor valaki felvesz csak egy hívást, és ott ezen keresztül akár egy vírus kerül a telefonra, vagy egy támadás mellett indul. Nem is beszéljünk arról, hogy a social médiában, ami körbe küldött infok vannak, és csapdák, különböző linkekkel, és mindenki így az első naivitásból hamar ezekre rákattint, és ma már kezdünk erre szenzibilizálódva lenni, hogy ezek mind veszélyesek, mert ezekkel mind ajtót nyitunk, hogy a technikai rendszerünkbe kívülről be tudjanak így lépni. És ez az egész technológia nagyon-nagyon erősen fejlődik. A kérdés az, hogy ebből privát befektetők hogy tudnak profitálni. Itt is két-három gondolat van. Az első, hogy egyes vállalatokra így rászállni egy ilyen szektorba véleményem szerint nem érdemes. Rengeteg próbálkozás, rengeteg vállalat van, de ez egy tipikusan nem value, hanem growth, tehát nem egy már létező értékszektor, hanem egy növekedő szektor, és a növekedő szektoroknak ugye a tulajdonsága az, hogy eleinte főleg pénzt ingetnek el, tehát azokat a vállalatok, amelyek ebbe a szektorba vannak, azok nagyon nagy veszteségeket mutattak ki az elmúlt években, mindig a jövő vízióját próbálják felmutatni, hogy ki fogja túlélni az egész témát, azt még nem nagyon lehet tudni, főleg szoftver kérdése az egész kibertechnológia, tehát nem kézzel fogható valami. A szoftver technológiának megvan az a hátránya is, hogy az árak nagyon erősen csökkennek egy bizonyos idő után. Ez például az egész technológiai szektor a magyarázat arra is, hogy az infláció nem fog sokkal erősebben növekedni, mert ennek a szektornak a hatása inkább defláció irányába viszi az árakat. És mivel rá vagyunk utalva, nem lehet azt mondani, hogy oké, ezt nem vesszük meg, hanem ez egészen normális lesz a jövőben, hogy az egész cyber technológia, az egész IT technológia, szoftver technológia egy fix része lesz az életünknek, mert különböző oldalakról ez ugye van vásárolva. És ezért, mint befektető, ideális esetben inkább szektor befektetési alapokon keresztül tudom ezt bevásárolni a portfóliómba. Itt még fontosabb, ha építem ezt fel, hogy rendszeres vételekkel kompenzáljak árfolyam ingadozásokat, mert ezek jóval nagyobbak, és főleg ebbe a szektorban látható egy is, ami ja, Charlie Munger és Warren Buffett-et idézve, biztos, hogy jelenség lesz a következő években. Warren Buffett mindig azt mondja, hogy én nem egy jó céget egy kedvező áron akarok megvenni, hanem egy jó működő bizniszmodellt nagyon-nagyon olcsó áron akarok megvenni, és ehhez általában a hasonlata érdekes, azt mondja, hogy ott kell legyek a kórházba, amikor éppen vészoperáció történik egy vállalatnál, mint paciensnél, és abba kell reméljek, hogy túléli, mert amikor ott van az operációs asztalon, akkor az ára a legkedvezőbb. És hát olyan vállalatok, amelyek pillanatnyilag nem írnak nyereséget, azoknak persze, hogy több szektorban az ára nagyon le van verve a pincébe. Miért? Mert a piac pillanatnyilag a kamatok mellett pillanatnyilag a másik oldalon azt nézi, hogy melyik vállalatnak sikerül az aktuális millióbe nyereséget elérni, marzsot elérni, osztalékot fizetni. Tehát a kamat oldalán, a kötvény oldalán a kamat, a vállalatok oldalán az osztalék. Ez a kettő az, ami pillanatnyilag lényeges, és egy ilyen millióbe ígéretet, veszteséget, jövővíziót nem nagyon vesz meg a piac, ezért vannak lenne az árfolyamok. Persze bevásárlás udaláról ez kedvezőbb, csak ahhoz nagyon mélyen bele kell lássak, és ezért ez privát befektetőnek nem nagyon javaslom, hogy itt egyenként vállalatokkal foglalkozzon, ígéreteket vegyen meg, hanem inkább jobb egy egész szektort megvásárolni. Persze itt meg kell nézni, hogy mi passzol a portfólióba, és hogy van ez összeállítva, tehát itt lehet látni, hogy sok mindent meg lehetne tenni, de jó, hogyha van ott egy tanácsadó, egy szakértő, akivel ezt lehet feledobni és vitatni. A mitoszokhoz, amit egy pár nappal ezelőtt vettem kézbe, egy érdekes, hogy hívják, militia ökonóm, tehát hadi ökonomikusnak az elemzése került a kezembe, ami megint a cyber technológiával összefüggésben van, és azt látjuk, hogy egy háborúban is ma mi mindent pluszba látunk a technika segítségével, amit eddig az elmúlt évtizedekben vagy a múltban nem tudtuk így látni. A svájci intézmény méri a szateliteken keresztül, műholdokon keresztül a fronton a lövési frekvenciát, és hogy ez melyik oldalról megy, plusz a zajt mérik a fronton, és ebből meg lehet állapítani, hogy melyik oldalról milyen nagyságrendű fegyverek vannak aktuálisan bedobva. És itt azt állapították meg, hogy az elmúlt hetekben a frontnak több részén, orosz oldalról A, a frekvencia csökkent, B, a zaj csökkent, ami arra utal, hogy itt infrastrukturális oldalról gyengül az utonpótlási lehetőség, és ez az, amit így elemző oldaláról megállapít, hogy a világnak a képe az orosz hadseregről aktuálisan nagyon radikálisan megváltozik, mert az látható, hogy ilyen rövid intervencióra esetleg képesek, és ezért is speciális operációnak nevezték a háborút, de hosszadalmas háborúra, ami azt jelenti, hogy utánpótlás, infrastruktúra, precízióval dolgozni erre nem képesek. És egy számot dob fel az elemző, és azt mondja, hogy a háború előtt a számok szerint olyan körülbelül 2700 tankkal rendelkezett Oroszország a Volgától nyugatra. Csak hogy a nagyságrendeket helyre tegyük, Franciaországnak a francia hadsereg az elég nagy, és annak körülbelül 400 tankja van. Egészen más kategória, tehát az a 2700 orosz, az lehet, hogy ebbe bele van számítva a múzeumban kiállítottak is, vagy nem is kell múzeum, mert így is úgy is mindenütt állnak ezek. 208 nap háború után ebből a 2700-ból körülbelül olyan 1155-öt, ez naponta változik, tankot elvesztett az orosz hadsereg. Hogyha ezt átlagként kiszámoljuk, akkor ez napi 5,5 tank veszteséget jelent. Tehát vagy az ukránok ezt felrobbantották, vagy pedig átvették. Ez a másik ilyen mellék megjegyzése, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapban Ukrajnának Oroszország lett a második legnagyobb hadi eszköz beszállítója Amerika mellett, vagy Amerika után. Azzal az előnnyel, hogy nem kell beszállítási infrastruktúra, hanem az ukrán hadsereg oda megy, és ott vannak már a tankok, és ezeket veszik át. Azzal az előnnyel, hogy ezeket jobban tudják kezelni, mert a közös múlt miatt jobban tudnak bánni a múzeumi tankokkal, mint a modern technológiával. De hogyha ezt így tovább számoljuk, az azt jelenti, hogy 280 napot, ha még tartana a háború, akkor Oroszországnak az alapkontingenséből nem lenne több tankja. A második pedig, ha ezt így megnézzük, és tovább megy a számokba, főleg azt, hogy nem érintenék a szankciót Oroszországot, ez főleg a hadi iparákban lehet érezni globálisan, hogy nagyon érintik. Oroszország ugye az második legnagyobb hadi eszközöket gyártója a világpiacnak, de mivel a modern fegyverekben benne vannak a csipek, és benne van nagyon erősen ott is Nyugat-Európa technológia, a szankciók miatt ezek nincsenek beszállítva, ezért ez az egyik iparág, amelyik nagyon erősen érintett, és olyan hamar átállítani 1930-40-es gyártási modellekre a hadiiparágat azért, hogy saját infrastruktúrát tudják felerősíteni, mert a modern eszközökkel nem tud bánni a hadsereg, az nem olyan egyszerűen működik, ugyanúgy a repülő iparág mindenütt, ahol nyugat-európai vagy nyugati technológiára van ráutalva az orosz ipar, az ma pillanatilag áll, nem működik. Tehát ezek olyan plusz kvázi mitosz témák, amik a tényeket, ha megnézzük, akkor nagyon sokszor így a kirakatba, a social médiával kirakatba állított állításokat nagyon hamar szét tudja szedni. Ezzel remélem, hogy ma is így több témát, ami aktuálisan mozog, egy kicsit összetudtam hozni összefüggésbe úgy, hogy mint befektető ez látható, érezhető legyen, hogy ez hogy tud a portfólióba bekerülni, mit tudok ezzel mint befektető kezdeni, és mit mindig. Kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.
Thank you.